Nagy mérföldkőhöz érkezett a hazai zeneipar, a magyar előadók koncertjeinek ad otthont jövőre a Puskás Aréna. Magyarország legnagyobb, több mint 50 ezer férőhelyes koncert helyszíne, három előadót is bejelentett 2024-re, a Hungária, a Halott Pénz és Azaria is fellép. Utóbbi három koncertet is ad majd, miután az első két előadására 48 órán belül elkelt minden jegy. A Magyar Könnyű Zeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnöke szerint a nagy érdeklődés az elmúlt években egyre tudatosabban működő hazai zeneiparra is visszavezethető. Bíró Zsoltot Maurer Kristóf kérdezte.
2024-ben új éra jön a magyar zeneiparba, a Puskás Aréna ugyanis három különböző magyar előadó koncertjét hirdette már ki, ki tudja, hogy esetleg lesznek-e még bejelentések. Kezdjük ott, hogy Magyarország legnagyobb stadionjában, ahol koncerteket lehet rendezni, miért nem volt eddig hazai előadó, mi indokolta ezt?
Hát elsősorban én azt gondolom, hogy több oka lehet ennek. Egyrészt a közönség igény is azért elég jelentősen megváltozott. Azt látjuk általában így a szegmensben, hogy a Covid bezártság okozott egy olyan nehézséget és egy olyan átértékelését az életnek, ami egyrészt felpörgette ezeket a típusú rendezvényeket. Másrésztről pedig azt gondolom, hogy az előadók is egy picit bátrabbak lettek ebben a tekintetben. Azt kell látni, hogy a zenei iparnak a koncertezéses részének egy jelentős hányada az olyan nyilvános ingyenes rendezvényeken történt és történik jellemzően Magyarországon, ami valamiféle fesztivál, városnap, valamiféle gyümölcs és egyéb bor, stb. Fesztivál, ahol tulajdonképpen a résztvevők azok nem az adott koncertre vettek jegyet, vagy adott esetben ingyenes volt az adott rendezvény, és ezért nem alakult ki az a fajta működési mechanizmus. És tulajdonképpen azokat az előadókat, akik szerepeltek ezeknek a rendezvényeknek a repertoárjában, ilyen kvázi ingyen megnézhette a közönség. Itt alakult egy olyan tudatossági változás az előadók szempontjából is, hogy megpróbálják picit visszafogni ezeket a típusú rendezvényeket, ahol ingyenesen elérhetők tulajdonképpen ők, és átalakították ezt olyan módon, hogy inkább megpróbálják akár mondjuk a Puskás Arénában, vagy Papp László Arénában, vagy különböző zárt helyeken úgy megoldani ezeket a koncerteket, hogy ez belépő egyes koncert legyen.
Ugye az is egy nagyon érdekes szempont, hogy kik lesznek a konkrét fellépők, ugyanis egy nagyon széles skálán helyezkednek el. Lesz Hungária koncert, de a 21 éves Azaria és a Halott Pénz is kapott saját estét. Arra majd rátérünk, hogy Azaria több estét is kapott, de először beszéljünk arról, hogy mégis miért ők azok, akik ezt a lehetőséget 2024-ben megkapják majd.
Valójában ugye itt a produkciók választják azt, hogy ők melyik helyszínen lépnek fel, és milyen üzleti kockázatot vállalnak. Tehát alapvetően ez egy üzleti kockázat mindig az előadók és az előadók menedzsmentjei a koncertszervezők számára. Azt kell mérlegelni, hogy az az adott előadó tud-e annyi belépő egyes megrendelést, ha így tekintjük abszolválni. És úgy tűnik, hogy mondjuk a Hungária esetében azt gondolom, hogy az a fél évszázados múlt az abszolút alapot adhat erre, illetve ugye azt konkrétan egy olyan típusú rendezvényre húzzák fel, ami az utolsó show, ilyen módon azt gondolom, hogy nagy érdeklődésre tartott számot. A másik két előadó, a Halott Pénz és az Ari esetében pedig azt látjuk, hogy ezek az előadók, mondjuk a Halott Pénz, az rendszerint megtölt egy Papp László arénát, és nyilván, ha valaki fejlődni szeretne, már pedig azt gondolom, hogy mindenki szeretne fejlődni, akár zenei programot visz, vagy akár bármiféle üzleti megfontolásból, akkor kénytelen kellett tovább kell lépnie. Ugye nagyjából azt látjuk a budapesti vagy az országos koncerthelyszínek között, hogy mondjuk egy bokcsarnok nagyságrendje 10 000 főt képes befogadni, egy Budapest Park 11.500-at, Papp László Aréna 14 ezret, a Grupama 22 ezret, és ugye a Puskás Aréna 67 ezer befogadó képességével a legnagyobb ilyen rendezvényhelyszín.
Ugye azt is fontos kiemelni, hogy az egyik előadó Azaria nem egy, hanem három koncertet is kapott egyből, hát nyilván azért, mert az első két koncertre elkeltek a jegyek, és ezért hirdettek meg újabb és újabb alkalmakat, tehát itt hatalmas érdeklődés van. Nyilván itt azért nem csak feltétlenül az ő helyzetére utalhat ez, hanem arra is, hogy az embereknek van igénye a hazai zenére, és azon belül is azra az új hullámvonalra.
Nagyon speciális Azaria esete. Én azt gondolom, hogy a menedzsmentet is teljességgel meglepte ez az eredmény. Tehát ők alapvetően azon voltak, hogyha mondjuk egy Puskás Arénát meg tudnak tölteni, az egy csodálatos eredmény, és azt gondolom, hogy bárkinek, bármilyen magyar előadónak ez egy csodálatos eredmény. Az igény viszont úgy tűnik, hogy ennél sokkal nagyobb. Azt kell egy picit látni ennek a hátterében, hogy azért mondjuk egy Azaria koncertre, ugye Azaria 21 éves, az ő rajongó tábora elsődleges primer rajongó tábora nyilván nagyon fiatalokból áll, és hát jellemzően azért mondjuk a szülők elkísérik egy ilyen típusú koncertre a tinédzser vagy a 14 alatti vagy 15 alatti gyermekeiket, tehát itt már rögtön lehet két belépőhelyen számolni minimálisan, egy felnőttel és egy gyermekkel. Másrészt meg azt látjuk, hogy Azaria zenei világa valamilyen oknál fogva megfogta a közép és idősebb korosztályt is. Tehát ezt abszolút látjuk az adatokból.
Ez akkor azt jelenti, hogy ez az érdeklődés, amit az ő koncertjeinél megfigyelhetünk, nem tágítható ki a teljes hazai zeneiparra? Ez akkor teljesen az előadóból fakad?
Őszintén szólva, hát jósásokban nehezen bocsátkozik az ember, de nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha ez a fajta működés ez bárkinek sikerülne. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan típusú dolog, nem leértékelve az Azaria eredményeit, ami tulajdonképpen egy ilyen lottóötössel egyenlő. Tehát annyira kicsi az esélye, a bolygók állása és a nem tudom, szoktam mondani. Van egy annyira szerencsés együttállás az előadó nagyon erős karakterével, azokkal a dalokkal, amik mondjuk egyébként generációkon át is tudnak működni, egy olyan trenddel, ami elősegíti ezt, hogy szerintem valószínű, hogy ezt inkább tekinthetjük annak, de majd az idő eldönti, hogy ez egy annyira szerencsés együttállás, hogy ez létrejöhetett. Én nem számítok arra, hogy jellemzően egymást követően sok ilyen magyar koncert lesz.
Röviden akkor azért még arról beszéljünk, hogy a Puskás Aréna és a szervezők szempontjából mit jelent mindez. Ugye eddig azt szokhattuk meg, hogy a Puskás Arénában külföldi zenekarok jönnek, és abból is csak pár koncertet rendeznek egy-egy szezonban. Hogyha nem is hatalmas gyakorisággal, amit az előbb említett, mégis azért ezek után ez valamennyire tanulópénz lehet arra, hogy igenis több hazai koncert is megrendezésre kerülhet.
Én azt gondolom, hogy minden hazai előadó számára ez egy olyan mérföldkő, hogy látják azt, hogy ezt meg lehet csinálni. Azért itt nagyon-nagyon fontos az, hogy legyen olyan hite az adott előadónak abban a produkcióban, amit csinál, hogy elhiszi azt, hogy meg tud tölteni egy Papp László arénát, egy Puskás arénát, és a többi, és a többi. És mindig fontos azoknak az úttörőknek a szerepe, akik hát előjárnak. És én azt gondolom, hogy nagyon nehéz mondjuk egy 10-20 éves pályafutással ezt a dolgot az embernek a fejébe egy kicsit átkalibrálni, és talán ebben is van egy kis szerencséje Azariának, hogy mivel ő nagyon fiatal ezen a pályán, ezért nincsenek olyan korlátozó tényezők, amik fejben vannak sok esetben, mint korlátozó tényező.
Bíró Zsoltot hallották, a Magyar Könnyűzeneszerzők és Szövegírók Egyesületének elnökét. Átlagban egy magyar háztartása 13 millió forintos megtakarítási összeg jut, derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A Bankmonitor elemzője azt mondta, hogy a háztartások földrajzi elhelyezkedése mellett a családok anyagi helyzete is nagy mértékben eltér egymástól, ezért az átlag jelentősen torzítja a valóságot. Süle-szigeti Bulcsú arról is beszélt, hogy a magas infláció miatt reál értéken most a 2019-es szinten áll a magyarok megtakarítási mutatója. Az állampapírok előre törtek a bankbetétek kárára, Berla Attila interjúja.
A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint 13 millió forint megtakarítása van egy magyar háztartásnak. Első hallásra ez hihetetlennek tűnik. Hogyan jött ki ez az adat? Mennyire reális ez?
Teljes mértékben reális, tehát a Magyar Nemzeti Bank negyed évente közzéteszi ezeket a statisztikáit, hogy a háztartásoknak, meg egyébként egyéb szektoroknak is, hogyan alakulnak a pénzügyi számlái. És akkor ezekből lehet kiszámítgatni, hogy különböző befektetésekben, illetve megtakarításokban mennyi pénzt tart a magyar lakosság. Ennek a legutóbbi értéke, ez 2023 második negyed év, tehát egy kicsivel le vagyunk maradva, kicsit későn jönnek az adatok, de a 2023 második negyed évi felállás szerint közel 13 millió forint megtakarítás jutott egy magyar háztartásra.
Ha jól gondolom, azért teljesen más a megtakarítási helyzet Budapesten, vagy akár egy vidéki kisfaluban. Ez mennyire tudja torzítani ezt az adatot?
Igen, sajnos ez egy nagy problémája az átlagnak, minden esetben nem csak most, hogy nagyon eltorzítja az egyedi különbözőség. Tehát nyilvánvaló, hogy hatalmas társadalmi egyenlőtlenségek vannak Magyarországon. Valahol a 13 millió forintos megtakarítás az egy irreálisan nagy számnak tűnik, valaki pedig egy felső középosztálybeli háztartásnál lehet, hogy azt érzi, hogy neki ennek a többszöröse is a rendelkezésére áll. És sajnos ezt mindig mellé kell tenni, hogy amikor egy átlagot mondunk, akkor az nem reprezentálja jól mindenkinek a helyzetét.
Milyen megtakarítási formákat használnak a magyar háztartások? Mibe tartják az emberek a pénzüket?
Azt látjuk, hogy alapvetően a kockázat kerülő magatartás érvényesül, tehát az elsőprő nagy többségét, több mint 50%-át a magyar lakosság készpénzben, bankbetétekben, illetve államkötvényekben tartja a saját pénzének. Tehát nagyon-nagyon sok pénz van, gyakorlatilag nulla kamatozású, vagy mondjuk nulla fölött kicsivel, de mégiscsak negatív reálhozamot termelő kamatozású megtakarításokban. Sajnos a készpénz esetében ez ugye a legnagyobb problémát jelenti, tehát túl azon, hogy az infláció is nagyon gyorsan erodálja a pénznek az értékét, még egyéb ilyen fizikai behatások is veszélyeztetik ezt a megtakarítást, tehát hogy alapvetően nem feltétlenül egy tudatos magatartás az, hogyha valaki otthon a párnaciában dugdossa a pénzét. De emellett a bankbetétek is nagyon erősek, és az államkötvények is egyre népszerűbbek, ezt látjuk.
Ez mennyire alakult át az inflációs helyzettel, ha például megvizsgáljuk a korábbi éveket, akkor látható változás a megtakarítási formákban?
Igen, mindenképpen látható. Itt a leglátványosabb az az volt, hogy a bankbetétekből elkezdtek átcsoportosítani a hazai megtakarítók, leginkább állampapírokba. Tehát nagyon sokáig az volt megfigyelhető, hogy mind a két kategóriában gyorsan növekedett a megtakarítási állomány, és aztán az állampapíroknál megmaradt ez a markáns növekedés, a bankbetétek esetében viszont visszább csökkent. Gyakorlatilag a csúcson még 3,8 millió forint jutott egy háztartásra, mint bankbetétben lévő megtakarítás, de mostanra ez már 3,4 millió forintra csökkent. Tehát alapvetően kivonták a pénzt a rossz kamatozású, vagy akár nulla kamatozású bankbetétekből a lakosok, és áthelyezték a sokkal magasabb, akár kétszámjegyű hozamot biztosító államkötvényekbe.
Ugye nominális értékben egy óriási növekedést láthatunk a korábbi évekhez képest, de az infláció felfutása után reál értékben is ez látható, vagy itt nem olyan biztatóak az adatok?
Reál értelemben sajnos nem olyan biztatóak az adatok. Nagyon-nagyon rég volt már egyébként reál csökkenés, tehát talán mondjuk 2011-12 környékén utoljára, és azóta egyrészt annak köszönhetően, hogy a bérek nagyon nagyot növekedtek, másrészt időközben az infláció alacsony volt. Ez ennek a kettőnek az eredőjeként reál értelemben is masszívan növekedni tudtak a lakossági megtakarítások. És ez az a kedvező trend, aminek abszolút véget vetett a 2021-22-ben megindult brutális infláció, és azt láttuk, hogy csak nem másfél éven keresztül nagyon komoly reál leértékelődés ment végbe. Tehát tulajdonképpen majd, hogy nem ilyen 2019-es helyzetre estünk vissza, hogyha inflációval korrigáljuk a nominális vagyonnövekedést. Ami egy jó hír, hogy itt a legutolsó egy negyed évben itt már egy picit megindult felfelé, tehát mondhatni vége van az inflációs szörnyűségnek, és a megtakarítások most már infláció feletti mértékben tudtak növekedni, de még most is csak ilyen 2019-es szinten vagyunk.
Ha összevetjük az európai adatokkal ezt a magyar megtakarítási számot, akkor mit lehet látni?
Azt látjuk, hogy alapvetően nem rossz a magyar megtakarítási képesség, bár ezt is mindig mondjuk GDP arányosan érdemes vizsgálni, tehát természetes, hogy mondjuk egy luxemburgi háztartásban nominális értéken sokkal magasabb megtakarítások tapasztalható, hiszen sokkal magasabb a keresetük, sokkal nagyobb a megtakarítási képességük, de ott nagyobb árszínvonallal is találkoznak az emberek, tehát Magyarországon akár jóval kevesebb megtakarítás is elegendő lehet ugyanannak a pozíciónak az eléréséhez, ami egy nyugat-európai országban nem feltétlenül lenne elegendő. És ami itt egy különösen érdekes dolog, hogy Magyarország abszolút vezető Európán belül abban a szempontban, hogy az államadósságnak a finanszírozásában a lakosság milyen nagy szerepet vállal. Vannak olyan európai országok, ahol gyakorlatilag egyáltalán nem jellemző, hogy a helyi lakosság államkötvényeket vásároljon, Magyarországon pedig az államadósságnak közel a 20%-a, vagy nagyjából a 20%-a az lakossági kézben van. Tehát ez egy nagyon érdekes megállapítás.
Biztos vagyok benne, hogy akik látják ezt a 13 millió forintos adatot, nagyon sokan el szeretnék ezt érni. Mennyi pénzt kell félretenni annak az embernek, aki el szeretné érni ezt a célt?
Itt attól függ, hogy milyen időtávról beszélünk, illetve milyen hozamot feltételezünk. Ha mondjuk egy nyugdíj megtakarításra gondolunk, mert mi azt tapasztaljuk a Bankmonitornál, hogy ez az egyik legnépszerűbb megtakarítási cél, és nagyon komolyan gondolják az emberek azt, hogy érdemes nyugdíj célra gyűjteniük. Hogyha valaki mondjuk 35 éves korában kezdi, akkor ő nagyjából ilyen 19-20 ezer forintos havi befizetés vállalásával elvileg elérheti ezt a 13 milliós célt mai értéken, addigra, mire nyugdíjba megy. Tehát elvileg nem egy lehetetlen megtakarítási vállalás kell ehhez, hanem kellően korán kezdve és kellő tudatossággal alkalmazva, ez már nagyságrendileg ilyen havi 20 ezer forintnak a befizetésével elérhető.
Mi várható a közeljövőben az infláció csökkenése után? Tovább nőhetnek a megtakarítási adatok?
Igen, valószínűleg a nominális adatok tovább fog fognak nőni, tehát ez egy nagyon-nagyon régi trend, és ugye az infláció lefutásának köszönhetően ez már reál értelemben is egy növekedést eredményezhet. Viszont azt is mellé kell tennünk, hogy a hozamok, ugyanúgy, ahogyan az infláció is csökken, és ezzel együtt az összes piaci hozamszín, a jegybanki alapkamat is szépen lassan jön már lefelé, illetve az állampapír hozamok is jönnek lefelé. Tehát ezek következtében a hozamszint az már nem lesz olyan magasan, mint eddig volt. Tehát elképzelhető, hogy visszatérünk az alacsonyabb hozamok korszakához. Ezt megtakarítóként nyilvánvalóan szem előtt kell tartani.
A Bankmonitor elemzőjét, Süle-szigeti Bulcsút hallották. 7 óra 56 perc van, 4 perc múlva 8 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel. 8 óra után az építőiparral folytatjuk, aztán megnézzük, hogy ma 5 óra után, délután 5 óra után a Mentor című műsorunkban milyen témákkal jönnek majd a műsorvezetők, meg persze a cégvezetők.